kalandozunk egy kicsit az időben, úgyis az ő műfaja az időben való kalandozás, de most a saját életében kérem szépen, hogy térjünk vissza arra az időszakra, amikor megérezte azt, hogy az írás, ez a nyelvművelés, ez valahogy nagyon-nagyon foglalkoztatja, hogy kell írni. Ha jól tudom, akkor ez ilyen 16 éves korára tehető ez az időszak. Hogyan kezdődött ez a történet?
Hát úgy kezdődött, hogy kiderült, hogy egy csomó minden nem leszek. Nem leszek fizikus, meg nem leszek zenész, meg mindenféle, és akkor el kellett dönteni, hogy mit csináljak. És a legjobb barátommal mérlegeltük, hogy mit kéne csinálni. És volt egy nagyszerű osztályfőnökünk, magyar-latin szakos tanár, és nagyon szerettük az irodalmat, és akkor kikötöttünk az irodalomnál, és akkor elkezdtük a műfajokat keresgélni, hogy hát miben is kéne nyomulni. És hát a líra ugye, hát az a legnagyobb a magyar költészet az irodalmunkban, de hát ahhoz esetleg tehetség is kell, úgyhogy ez nem biztos, hogy nekem van. A próza, hát ugye novellát nem érdemes írni, mert kicsi és jelentéktelen műfaj. Hát regényhez pedig annyi munka kell, és az ember úgyis csak a párbeszédes részeket olvassa el, úgyhogy a regény is kiesett. És hát maradt a dráma, hát nem volt mit csinálni. És akkor megörültünk, ugye úgy gondoltuk, hogy a dráma az nem olyan erős a magyar irodalomban, mint a másik két műfaj. Nagyszerű. És kétszer fizetnek érte, ez is szempont volt. Egyszer, amikor megjelenik, és egyszer, amikor előadják. Úgyhogy eldöntöttük, hogy akkor én drámaíró leszek. És ez a Margit szigeten történt, ott a Palatinus strand környékén a Rózsakertben, és akkor hazamentem, és elkezdtem drámákat írni. És úgy gondoltam, hogy egy írónak meg kell tanulnia természetesen gépelni. És anyám valamit gépelt valaha, és 10 ujjal mondta, hogy melyik ujjat hova rakjam. Nem teljesen szabályosan gépelt 10 ujjal, de mégiscsak 10 ujjal. És akkor a megtakarított pénzemből, meg szülői segítséggel is vettem egy használt Rheinmetall írógépet, ami egy picit nagyobb volt, mint az Erikák, és nyugatnémet volt. Valahol bizományiba vettük, azt hiszem 1200 forint. Elég drága volt azért. És akkor megtanultam azon a nyáron gépelni, és megírtam első drámámat. Gondoltam, hogy a nyár végére drámát is fogok tudni írni, meg gépelni is fogok tudni. Megtanultam gépelni. Most a drámát egy példányba fűztem be, mert ugye akkor nem végleges, tehát hogy nehogy már Indigóval bajlódjak, és hogyha több példány, akkor már baj van, hogy akkor esetleg olyan változtathatatlan az egész. És ezt az egy példányt odaadtam az egyik osztálytársamnak. Teljes hülyeség volt az a darab, egy ilyen abszurd őrület. És pár évvel később, jó pár évvel később eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem is volt olyan hülyeség. És visszakértem tőle, de addigra elvesztette. Úgyhogy az a darab nincsen meg, viszont ebből az ötletből írtam 17 évvel később a Békecsászár című drámámat. Ráéreztem valamire, amiről fogalmam nem volt, hogy érdekes, hogy igazán érdekes, csak úgy hülyeségből. És hát aztán ontottam a rossz drámákat.
Meg aztán a jókat, meg a verseket, hát meg
volt,
a novellákat.
Jókat nem nagyon. Igen, az sokkal később volt, amikor már valami összejött. Hát ugye én a drámát szerettem volna elsősorban művelni, de hát azt fölmértem, hogy ahhoz, hogy az ember jó drámai szövegeket írjon, ahhoz mindent kell tudnia. Tehát kell tudni az összes versformában verselni. Amúgy is olyan volt az osztály, magyar-latin tanárunk segedelmével, hogy eredetibe fordítottuk le a latin műveket, tehát eredeti formába magyarra. És hát a fél osztály az dolgozatíráskor is rögtön ott eredeti versmértékbe fordított, úgyhogy pedig nem akartak költők lenni, meg írók, egy kivételével, mint kiderült. Az nem én voltam. És ahhoz, hogy az ember jól beszéltesse a szereplőit, ahhoz jó prózamondatokat is kell írni. Tehát írtam én az égvilágon mindenfélét, de hát a dráma volt a fontos. Hát aztán úgy beleragadtam néhány műfajba, és aztán egyik-másikról kiderült, hogy lehet, hogy több érzékem van hozzá, mint bármi máshoz. De ez nagyon lassan derül ki. A probléma ott van, hogy akik békébe születnek, és mégis úgy döntenek, hogy írók lesznek, azoknak nincsen élettapasztalatuk, nincsen létélményük, talán így mondanám. És meg kell várni, amíg az lesz. Hát előbb-utóbb lesz az embernek olyanja, de addig nem árt, hogyha megtanulja a formát. Hogyha megtanul írni, pedig még nincs is mit kifejezni. És ez a megtévesztő, hogy nagyon sokaknak jó fülük van, jó ritmusérzékük van, van nyelvérzékük. És hogy akkor lehet, hogy évtizedekig kell írni a gyenge, meg közepes műveket, amíg elérkezik valaki oda, hogy igazán érvényeset tudjon mondani. Na most könnyebb helyzetben vannak, akik háborúban nőnek föl, ugye?
Gyerekként. Ilyen szempontból, igen.
Persze, vagy táborba viszik őket, vagy nem tudom, bujkálni kell, és épp, hogy megússzák a háborút, mert azoknak van eleve. Azoknál az a probléma, hogy megvan az élmény, amit közölni kéne, csak éppen meg kell várni ott is, amíg a technikai készségeket összeszedik. Ezért van az, hogy az ilyen nagyírók, mint Kardos G. György vagy Kertész Imre, azok azért néhány évtizeddel később írják meg azt, amit már gyerekként tapasztaltak. Meg kell szerezni a készségeket.
De ezt a folyamatot ismeri? 40 évesen is tudta, hogy várnia kell még, hogy megérkezzen?
40 évesen már jobb volt a helyzet. De azért 30 valahány évesen még tudtam, hogy nincs meg. Hogy nincs meg az a valami. Na most persze ez megtévesztő, hogy az ember utólag látja be, hogy esetleg valamit már gyerekkorában is kapott, csak nem tudta, hogy az az. Na de hát ahhoz meg kell érni.
És itt van a történelmi regény, amely az ön műfaja lett. Mit talált meg ebben a műfajban, és mire adott lehetőségeket?
Hát tulajdonképpen a történelem úgy jött, hogy én mai tárgyú darabokkal írtam elég sokat, és hát egyik rosszabb volt, mint a másik. És ráébredtem, hogy én, nekem nincsenek megfelelő információim a máról. Se a saját életemről nincs még meg, de ráadásul nem vagyok ott a Fehérházban, meg nem vagyok ott a Kremlben, ahol a döntéseket hozzák. Fogalmam nincs, hogy ott mi, hogyan folyik. Tehát azt talán jobb nem érinteni. Viszont itt van a történelem, kidolgoztak egy csomó mindent, meg feldolgoztak a történészek, és az segíthet. Úgyhogy én először történelmi drámákat kezdtem írni, akkor még nem akartam regényt írni egyáltalán. És hát két dolog érdekelt, az egyik a török kor volt, akkoriban jelent meg Nemes Kürti Istvánnak a Mohács után című könyve, meg néhány nagyszerű tanulmánya. És hát miután latint tanultunk a középiskolában, nekünk a római történelem úgy megvolt. És hát a csoda dolgok történtek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez a két terület van, ahol érdemes keresgélni. És sokkal később derült ki, hogy ez a regényre is érvényes. Tehát amíg nincs saját élmény, vagy saját tapasztalat, addig a történelem tud segíteni.
De pontosan ez a nehéz is benne, mert hogyha az ember kitalálja a karaktereket, a történeteket, az egész világot, az az érzésem nekem olvasóként, hogy lehet, hogy több szabadság van benne, mintha tudjuk, hogy az egyik főszereplő vagy a főszereplő Táncsis Mihály, és akkor neki az ő életéhez ugye vannak köthető adatok, amitől el lehet térni, vagy hű lehet maradni hozzá. Tehát ez nem nagyobb kihívás?
Hát mondjuk a magyar történelem nagy alakrairól írói szempontból elég kevés van. Ez a probléma. És hát Táncsics Mihályról én annyit tudtam, amint a középiskolában tanítottak volna, hogyha lett volna rendes történelmi óránk, az se volt, hogy 48. március 15-én kiszabadították. Na most ez életrajzi regényhez nem elég. Ez édes kevés. És aztán kiderült, amikor elkezdtem nyomozni, hogy hát bizony nagyon nem sok minden maradt fönt, és hogy nagyon utána kell nézni mindennek, és apróságokból kell kiindulni, mert hát nemzeti nagyjainkról is, ha tudtak is valamit, azért nagyjából elhallgatták, mert olyan kínos, kellemetlen alakok voltak ezek, egytől egyik, mindenki. És hát egy kisebb fajta nemzetnél azért megvan kötve az író keze, meg a történészek keze. Mert mindig fenyeget, ugye, ezt 18. század vége óta nem győznek hangoztatni, a nemzethalál. És a nemzethalál miatt egy csomó mindent le kell tagadni a nemzet egységesítése céljából, amit a nagy nemzetek nem szoktak letagadni. Tehát egy nagy nemzet írója, Shakespeare, vagy Puskin, vagy akárki, mindegy, hogy orosz vagy, akár még a németeknél se. Ottan meg lehet írni a nemzethalál fenyegetése nélkül is, hogy hát hogy nyírták egymást ezekkel, mondjuk a királyi családokban meg, hogy micsoda disztóságot műveltek az emberek. A kis népeknél, de ebbe az összes közép-európai nép beletartozik, ajánlatos egy csomó kellemetlen dolgot nem emlegetni. Na most ez nehézé teszi a kutatást, mert olyasmiket kell föltárni, amiket esetleg a történészek se nagyon szerettek volna megírni. Egy segítség van újabban, tehát olyan 5-10-15 éve az internet nagyon nagy segítséget nyújt, és egy csomó olyan anyaghoz lehet hozzájutni már, és lehet, hogy még az interneten, amihez a korábbi kutatók nem jutottak hozzá, mert azt se tudták, hogy hol kell keresni.
Nem rikkancs volt, mint a március 15-e terjesztői, bár szívesen vállalta volna, de Táncsics a hangoskodást szégyenletesnek tartotta és megtiltotta. Nagy csapásnak bizonyult, hogy Fedor Józsi honvédnak állt. Megírta a lapjában Táncsics, hogy vagy harcol a paraszt, vagy műveli a saját földjét, a kettő együtt nem megy. A vidéki terjesztés a független magyar kormánynak hála továbbra is akadozott. A 3000 példányból általában 900 kelt el. Miután a parasztok nem tudtak olvasni, a szerkesztő vezércikkben javasolta, hogy szervezzenek olvasóköröket, ahol az írástudók a cikkeket felolvassák a többieknek, és 10-15-en szövetkezve adják össze az 5 krajcárt, a lap árát, ami persze szintén sok, ha az embernek nincsen pénze. Az írástudók nem lapokat olvastak, hanem imádságos dalos könyvet és ponyvát. Mégis fel kell világosítani a népet, nincs más kiút, különben bálványokban fog hinni még évszázadokig. Augusztus 15-éig heti egyszer jelent meg a Munkások újsága, 8-rét, egy hasábos, 16 lapos formátumban, attól kezdve pedig heti kétszer. Szeptember végétől lett tekintélyesebb, 4-rét, 2 hasábos. Akkor már javában tartott a háború.
Táncsics Mihály írásaival nehéz a helyzet. Ugye neki van egy sok kötetes önéletrajza, pályaképe van a címe. Na most ebből eredeti példány összesen egyetlen egy maradt a magyar könyvtárak mindegyikébe. Egyetlen egy példány van belőle Szegeden, a Szegedi Tudományegyetemen. Az összes többit kidobták. Na, így járnak némely nagyjaink. Egy szerkesztett változatot 1945 után sokszor kiadtak, de abból egy csomó mindent kicenzúráztak. Na most nem feltétlenül politikailag cenzúrázták ki, de egy csomó olyan név van ott emlegetve, akiket a szerkesztő fölöslegesnek ítélt. Nekem pedig, aki írok, és nekem a személyes kapcsolata is fontosabbak, nekem nagyon hiányzik. Úgyhogy nem volt könnyű megtalálni, szerencsére az be van szkennelve, bár nem könnyű hozzájutni, mert egyébként ezt a szerkesztett változatot lehet elérni, amelyik hát jó, de egy csomó minden hiányzik belőle. Na most utcák és iskolák tömege van róla elnevezve. Egyik nemzeti nagyságunk. És egyetlen egy példány marad ebben. Na most van egy csomó olyan rövidebb írása a Táncsicsnak, ami egyáltalán nem fölelhető többé. Meg volt régen, csak úgy gondolták, hogy fölösleges, és kidobálták. Főleg a rendszerváltás után dobálták ki a könyveket. Hát katasztrófa, ami történt. És hát egy csomó levéltári anyaghoz, miután gond van a levéltárral Budapesten, és kivitték nem tudom hova, az anyagok nagy részét nem lehet kutatni. Tehát nem olyan könnyű a történelmi helyzetünk, és a történelmi tudatunk rekonstruálása, vagy felhasználása valamilyen célból nem olyan egyszerű.
És nem nagyon szoktuk szeretni, hogyha valaki valamilyen más képet mutat, mint amit tanítottak az iskolában, vagy az alapvető információk, ugye, amit pátosszal felépítettek. Az ön példájából tudjuk, hogy a lengyelek sem szeretik ezt, a magyarok sem szeretik.
De nagyon szeretik a lengyelek, igen? Mint utólag kiderült. Igen, csak van egy-két alak, aki mindent elkövet, hogy az ember lengyel lefordítását akadályozza. De hát ilyenek mindenütt vannak, tehát nem, de előbb-utóbb mégiscsak átmentek ezek a művek, és akkor imádták a lengyelek. Noha bántottam az ő nemzeti öntudatokat, elvileg bántottam, hát nem bántottam.
Igen, vajon miért van ez, hogy nem szeretjük látni a valóságot, vagy az emberit, hanem a hősöket keressük mindig?
Jó, hát vannak olyan elhivatott történészek, akik hát meglehetősen szemellenzősek, és hát nem nagyon tolerálják a másfajta vélekedést. Ilyen mindenütt volt, van és lesz. És néha politikai hátszelet is kapnak, és akkor elérhetik, hogy az illető hát nem nagyon kedvező. El tudják érni, hogy az ő világnézetükkel szemben álló műveket ideig, óráig betítsák. De ez nem az olvasó közönség egészére vonatkozik. Hát mindig vannak, akiket borzasztóan érdekel, hogy úgy nagyjából tényleg mi történt, és nagyon örülnek, hogyha ironikus hangú műveket kapnak, meg nagyon örülnek, hogyha viccelődés folyik az irodalomban. Tehát ez ebben lehet valami állandó. Ez minden korszak. Hát minden korszakban ugyanannyi ember születik humorral, mint humor nélkül. És az emberek nagy része tehetséges, csak lebeszélik róla őket. És akkor az olvasásról is lehet őket beszélni. Ez van mostanában, ugye? De ez nem biztos, hogy mindig így lesz. De ebből nem az következik, hogy a lengyelek mondjuk nem szeretik, hanem nincsenek tájékoztatva, és abban a pillanatban, amikor megkapják jó lengyel fordításba, amit addig kiátkoztak, akkor kiderül, hogy nagyszerű, és nagyon hálásak érte. Ugyanúgy, mint Magyarországon, vagy akárhol. Tehát ezek az elfogultságok, ezek vele járnak a szakmával, de nem örök életűek.
Táncsics Mihály nyájasan nézdegélt körül, élvezte, hogy jelen van. Pillantása olykor neje pillantásával kereszteződött. Mindegy, miféle szóvirágokat kapnak elő a szónokok, a fegyvereké a szó, és a sereglétszámok magukért beszélnek. Panaszkodott aznap késő este Havi Mihály, hogy a politika és a szabadságharc elvonja a figyelmet a színházról. A fellépésüket a várárok előtt a szokásosnál kevesebben nézték. Az ő forradalmi népdalolásukat a szüntelenül játszó katonazenészek elnyomták, pedig délután ígéretet kapott, hogy este nem fújják. Egyúttal átnyújtotta a Szegedi Hírlap új számát. Táncsics Mihályt a Honvédelmi Bizottmányba javasolta a névtelen szerző, főemberül, főtényezőül, kit a nép úgy szeret, hogy Kossuthunk után nincsen kedvesebb embere. A nevezett nem mondhatta, hogy a cikk túlzó vagy hízelgő volna, az álszerénység távol áll tőle. Az országgyűlést július 28-ára hívták össze. A szlávokkal és az oláhokkal való kiegyezést, a nemzetiségek jogainak megadását fogják tárgyalni, valamint a zsidók egyenjogosítását. A vörössipkás balosok az összes hűbéri maradvány eltörléséről szóló előterjesztés megfogalmazását Madarász Józsefre bízták. Zárt ülést tartottak, a forradalmár otthon összefoglalta. Görgei diktátor akar lenni, közölte a képviselőkkel Kossuth, és óvta őket a hamis profétáktól. Folyik a tárgyalás a törökökkel. A muszkák puhíthatónak tűnnek. Kossuth Isten segedelmét kérte a magyarságra. A többség arra szavazott, hogy Görgei legyen a fővezér, és felszólította a kormányzót, hogy utazzék el tárgyalni Görgei táborába. Kossuth elindult. Hatalom és kiszolgáltatottság. Nem tudom, hogy változott-e ez az évszázadok során. Rengetegszer visszatér valamilyen formában a műveiben.
Hát ez az irodalommal vele jár. Ugye, hát itt van Konstanca, a város, ugye, amiről nem tudják, hogy egy Árpádházi alapította, mármint, hogy újra alapította, Álmos herceg. Mindegy. De hogy ez volt Tomi, ahova Ovidius száműzték, Rómából. És hát nagyon nagy honvágya volt, pedig hát biztos akkor is nagyon szép volt az a fekete-tengeri partszakasz. Hát csak el volt zárva, ugye. Na most nem tudjuk, hogy mire haragudott meg a császár, és hogy miért kellett Ovidius száműzni. Hát más se tett, mint dicsőítette a császár. Mégis megsértődött, és ez vele jár, Molière. Hát ugye nem volt könnyű élete. Nem olyan régen derült ki, azért mondom, mert a Tartüffet azért van, ahol még egy kicsikét ismerik meg. Van, ahol még tanítják, nálunk már nem tanítják a középiskolában. Hogy 2 éve derült ki, hogy az eredeti kéziratban nem volt Deus ex machina, tehát nem pozitív volt, nem happy end volt a kifejlet, hanem bizony a Tartüff ocsmány áskálódása győzött. Én érdekes módon nem ezt éreztem meg, de én úgy elemeztem a darabot, hogyha elmarad a Deus ex machina, akkor ott valami különös dolog történt. Kiderült, hogy eredetileg így írta meg a Molière, csak a király azt kérte tőle, hogy hát azért nem végződhet így egy darab, és legyen szíves belerakni a király kegyét, és akkor győzzön az igazság. Csak akkor beleírta. De ez a másodlagos befejezés. Na most ezt játsszák évszázadok óta, holott eredetileg az volt a véleménye, hogy nem a jó fog győzni. Na most hát ilyen beavatkozások szoktak lenni, és hát eléggé nagy hatalom volt az a Franciaország akkoriban, tehát nem lehet azt mondani, hogy a nemzethalál fenyegetettségében kellett volna optimista befejezést írni, hogy az emberek örüljenek annak, hogy franciák. Nem, ez mindenütt volt, van, és lenni fog. Az irodalom az elég hatalom közeli műfaj szokott lenni, és hát propaganda célokra elég sokszor felhasználják. Mi ugyan abban a meggyőződésben nőttünk föl, és azért harcoltunk minden rendszerbe, bármilyen volt Magyarországon, hogy a politikától mentesítsük az irodalmat. Hogy, mert hát elég közel volt, ugye, amióta modern magyar irodalom van, de hát ez azért elő szokott fordulni azóta is.
És az öncenzúra, az működik?
Az öncenzúra az annyiban működik, nálam is működött, nem az öncenzúra, de például volt egy versem valamikor a 70-es évek elején, amit én a 68-as diáklázongásokról írtam. És amikor megjelenendő volt egy verskötet, vagy egy fél verskötet, akkor a Rész Pál, aki a szerkesztője volt, azt mondta, hogy azt az ajánlást, hogy prágai és varsói barátaimnak, azt ki kell hagyni, legyen inkább francia barátaimnak. Na most nekem nem voltak francia barátaim. Így jelent meg, de most hát mindenki értette, hogy hát nem feltétlenül a franciákról szól, hanem a kelet-európaiakról szól. De hát ez öncenzúra, nem? Hogy elfogadtam ezt a javaslatot. Na most ilyen kicsi kompromisszumokat az ember szokott kötni. Van, amikor nagyobb a kompromisszum, amikor a formával kell kiegyezni. Tehát például azzal a színházi formával kell kiegyezni, amivel az ember nem ért egyet ugyan, de az az aktuális színházi forma, csak abba tudják előadni a drámákat, és hát az ember megtörik előbb-utóbb, hogyha sokáig nem játsszák a darabjait, és akkor megpróbál a számára nem nagyon megfelelőnek tűnő formában is dolgozni. Aztán az én esetemben, aki hát megkötöttem ezt a kompromisszumot, kiderült, hogy a kompromisszum nem biztos, hogy kompromisszum, és elkezdett érdekelni igazán mélyen a kevés szereplős egy színhelyen játszódó dráma, amit hát könnyű a mai magyar színház kultúrában előadni, és valószínűleg írtam 1-2 jó darabot is ebben a formában, amit hát korábban megvetettem. Ez egy nagyobb kiegyezés, de van, amikor van művészi haszna, úgy néz ki.
A valóság és fikció határán kell kompromisszumokat kötni, mert hogy nyilván ott vannak a történelmi tények, de önt nagyon foglalkoztatják a részletek, egy szobabelső, egy utca, egy villamos leírása, ott vagyunk önnel, és látjuk mindezt. És az írói képzelet építi hozzá a történelmi tényekhez.
Na most ez természetesen megtévesztés, ez illúzió, mert hát én nem jártam ott abban az utcában, és fogalmam nincs, hogy hogy nézett ki. Hát megpróbálom valamennyire rekonstruálni, de nem azért, hogy mint egy várostörténész hiteles képet adjak az akkori, nem tudom, Pestről, vagy az akkori Rómáról. Szerencsére most már csinálnak ilyen internetes rekonstrukciókat csinálnak. Tehát most már végig lehet sétálni a 2000 évvel ezelőtti Rómán. Az ember betölti a programot, és akkor megy. És hát látja, amit ott elképesztő jó programok vannak. Na most, amikor én például a Fogság című regényemet írtam, akkor még nem volt ilyen. De a rekonstrukciónak az az értelme, hogy az olvasó érezze úgy, hogy ott van a korabeli mindennapokban, és hogy azt éli meg, amit a szereplők. És miután meggyőződésem, hogy azért az igazi történelem az a mindennapokban zajlik, és nem valahol valamilyen magas hatalmi rétegek. Ott is egyébként. Na de hát a döntő az, hogy miből veszük az Eled Mózsiát, hogy főzzük meg, milyen személyes viszonyaink vannak ott. Hát a népben, ugye, ahogy a nép jelni szokott. Tehát úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb, hogy ezt érdemes rekonstruálni. Valamennyire. De ez nem azt jelenti, hogy ez igaz. Minden regény mese, minden dráma mese, ezek mesék. Csak a közeg megválasztása tűnt a számomra fontosnak. És hogy nem a kizárólagos politikai közegbe kell lezajlatni egy-egy cselekményt, mert az azért elég egyforma, meg elég unalmas, hanem ahogy az emberek a mindennapi életüket élik, hogy az a fontos.
És hogyan lehet megtalálni az egyes szereplők hangját, hogy nyilván látjuk, hogy körülbelül milyen ember lehetett a leírások alapján, vagy akár az ő írásai alapján, de hogyan lehet az ő igazságát megtalálni egy-egy hétköznapi párbeszédben, elhinni, hogy na ő így beszélhetett, mondjuk a feleségéhez?
Hát egyrészt, ami anyag van, azt érdemes felhasználni. És ha mondjuk Táncsics esetét vesszük, akkor azért neki van egy csomó műve. És hát ottan kifejti a véleményét. Tehát ami karakteres, ami érdekes, ami nekem nem jutott volna eszembe, de neki eszébe jutott, hát az be kell rakni. Hát az nagyszerű. Na most ez egy kicsit olyan, mint amikor egy színész fölkészül a szerepére. Hogy megpróbálja beleélni magát. Na most hát az a különbség, hogy egy író akár regénybe, akár drámába az összes szereplőbe beleéli magát. De ez őrületesen jó játék. Játéknak nevezem, de hát nagyszerű. És minél ellentétesebb a figura az én valamilyen figurámmal, annál élvezetesebb a játék. Mert hát az fantasztikus élmény, amikor olyasmi jut az eszembe, amit én nem mondanék, de ő mondja. Hát az a győzelem. Na most nem mindig van ilyen. Nagyon meg kell érte küzdeni. Úgy látom, hogy az igazi nagy írók azok eleve így gondolkoztak. Tehát nem az egészben, hanem minden szereplő. Fölmerül egy szereplő, és már benne vannak a lelkében. Shakespeare például. A Shakespeare hihetetlen, hogy milyen örömmel ment bele. A legkisebb szereplőnek a lelkébe is. Van egy, nem tudom, akármelyik darabjában, van egy szolga, vagy van egy ilyen fiatal gyerek, megjelenik a színpadon, mert hoz valami hírt. És azonnal alakot csinál belőle. Nem bírja ki, hogy ne csináljon karakteres alakot. Aztán soha többé nem fordul elő. De az egy olyan karakter. Hát mert élvezte. Mert színész volt, aki minden szerepet el akartja. Ide nekem az oroszlánt is, ugye mondja az Uboly. Hát igen, és az nagyszerű. A játék része nagyszerű.
De mi van a férjemmel? Nem tudni, hogy mikor lesz ítélet. Nem akart ügyvédet. Ő maga akarta védeni magát, de végül engedett. Dobrosi István lett az ügyvédje. Kossuth híve, Kazinczy Gábor barátja. Író is, fordító is, nagyszerű ember. Jobb ügyvédet nem képzelhetni. Kegyet semmiről és senkiről ne mondjon semmit. Neveket semmiképpen nem említsen. A házkutatás hírére Ágoston megriadt. Leveleket foglaltak le? Hát hogy nem égetett el mindent? Nem tudtam. Tudnia kellett volna. Van kályhája. Hát hogy nem égetett el minden papírt? Hát nincs tüzelője? Miért nem szól? Kiszivárgott, hogy Horárik János leveleiben felségsértésre bukkantak. Van-e még Horárik levél valahol? Nincsen. Elrejtve sincs? Semmi sem volt elrejtve. Mindent el kell rejteni, mindent elégetni és elrejteni. Tehet róla a férjem, miket írkál Horárik a leveleiben?
És hát ott vannak Shakespeare-nek a fújjai, a bolondjai, ugye, akikkel sok mindent kimondott. Ön érzi ennek a késztetését, hogy kellenek olyan szereplők, akik kimondhatnak olyat, amit a valós történelmi személy nem tehet meg?
Nem. Én igyekszem őket magukat beszéltetni, meg az ő lelkükbe belemenni, mert hát ez a játék lényege, meg engem ez érdekel. Ez az élvezet dologban. Hogyha nem lenne élvezetes írni, akkor nem csinálnám.
És hát, hogyha nem lenne élvezetes olvasni önt, akkor valószínűleg az 500 oldalas könyveknek az olvasó se fogna neki örömmel. Terjedelem tekintetében szokott az olvasóra gondolni egyébként? Vagy hogyan működik ennek az alkotói folyamata?
Hát muszáj. Mondjuk a dráma könnyebb, mert ott megvan adva, hogy körülbelül milyen hosszú lehet. És miután azt figyeltem meg, hogy az elmúlt évtizedekben az egy órás, egy felvonásos koncentráció lement olyan körülbelül 45 percre. Tehát rövidebb felvonásokat kell írni. Nem tudnak tovább koncentrálni az emberek. Elalszanak, föladják. Ez megtörtént, akkor az ember ehhez alkalmazkodik. De hát a regényben nem feltétlenül így van, mert aki hosszú regény olvasásába kezd, hát az már elég gyakorlott olvasó. Valószínűleg a közép nemzedékhez, vagy az idősebb nemzedékhez tartozik, és ott szabadabb az ember. Na de hát, hogyha vannak olyan bekezdések, amelyek elvonják a figyelmet, amelyek megnehezítik az olvasást, akkor a terjedelemtől függetlenül azokat ki kell írtani. Mert hát nem történelmet írunk, hanem regényt írunk. És az a cél, hogy végig tudja az illető olvasni. Ez nagyon fontos szempont, hogy ne akadályozzuk az olvasót az olvasásban. Tehát, hogy ne emeljünk külön gátakat.
A történelmi regényeken keresztül lehet szólni a máról is, vagy kell-e egyáltalán szólni a máról?
Nem szokott ilyen szándékom lenni. De olyan de mondjuk annyiban igen, hogy ha én sejtek valamit, hogy merre tart kis hazám, akkor úgy figyelmeztetésül azért valamiket megírok. És nem olyan régen volt két ilyen regényem is, amiben úgy figyelmeztettem a tendenciákra az olvasóközönséget. Hát nem állíthatom, hogy az én figyelmeztetésem az hatott volna, akár politikailag, akár más szempontból, de volt ilyen a tudatom mélyén. Az egyik a Feleségverseny című ilyen antiutópia, vagy disztópia, ahogy ma szép magyarul mondják. A másik meg a Gyavolina című orosz-szovjet tárgyú regényem. Óvtam annak a világnak a bemutatásával a magyarságot, hogy tovább menjen egy úton, hát tovább ment természetesen, szóval az irodalom erre nem alkalmas.
És mi mindenre igen? Kell-e célja legyen a regénynek?
Hát élvezetet kell okozni. Hát legyen jó annak az olvasónak, meg annak a színházi nézőnek. Elterjedt Schiller nyomán, elterjedt Kelet-Európából az eszme, hogy a színház erkölcs nemesítő intézmény. Ezt Schiller fogalmazta meg, és boldogan átvette az összes kelet-európai színházi irodalom. Én nem ezt tapasztaltam. Senkinek az erkölcseit nem nemesíti meg a színház. Nem arra való. Szórakoztatásra való. Az más kérdés, hogy mit értünk szórakoztatás alatt. Vagy azt a borzalmat, ami a rosszul előadott operetlik révén jön létre, jött létre és jön létre. Ezek az úcska bohózatok, ezek az úcska zenék, de a legrosszabb. Az operett nagy műfej egyébként, csak jó kéne játszani, meg jó operettet kell játszani. Tehát ez az ócskaság, ez a 19. századi archaikus ócskaság, ami ott rejlik a magyar színház történet alján, és ami időnként előbukkan. Ami hát most a 2000-es években, hát, hogy úgy mondjam, elöntötte a magyar színházakat megint. Vagy pedig az a szórakoztatás, amelyik a legmélyebb emberi tartalmakat tárja elénk, amivel szembesülünk saját magunkkal. Az is szórakoztatás, sőt, szerintem az még szórakoztatóbb. De a lényeg az, hogy ne legyen már didaktikus, mert akkor mindennek vége van.
Spíró György olvassa a saját történeteit, regényeit? A frisseket, vagy akár a régebbieket?
Hát akkor olvasom el, hogyha új kiadás van, és akkor meg kell nézni a levonatot. De egyébként úgy nem jut eszembe, hogy elolvassam, meg hát 10-15 évnek legalább el is kell telnie, hogy meg tudja mit élni, hogy az a mű milyen. Az a lényeg, hogy az ember az írói szándékait felejtse el. És akkor ott a pőrén áll a szöveg, és akkor az van ott, amit le van írva, és akkor meg lehet ítélni, hogy jó van megcsinálva, vagy nincs jó megcsinálva. De amíg a szándékok is beleolvasódnak a szövegbe, addig nem tudom megítélni igazán. Volt olyan, hogy jobbat találtam, mint amire emlékeztem. Volt néhány ilyen művem, nagyon meg voltam tisztelve. Jaj, de jó, jobban sikerült, mint ahogy gondoltam volna. De azért ez a ritka, ez ritkább, mint amikor azt látom, hogy nem annyira jó, mint kellett volna lenni.